Üdvözlök mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Bizalom, technika, kapcsolódás, mi kell a jó minőségű szexhez? Valami ilyesmi témát találtunk ki a mai napra, és a kérdést a Szilárd te hoztad, úgyhogy esetleg vázolt föl, hogy mire gondoltál ebben a
témát. Ráadásul nem is én hoztam, hanem egy kedves ismerősöm javasolta ezt a témát. Mert hogy a legtöbb esetben azt lehet látni, hogy a szexualitást azt valamiféle technikai dolognak tekintik. Hogyha én jól tudok nyalni, én jól tudok szopni, akkor majd a partneremnek jobb lesz, és javul a szexualitásunk. Erre számtalan workshop épült már, hogyha javítjuk a technikát, akkor fog javulni a szex. És kétségtelen, hogy van egy ilyen összetevője a szexualitásunknak, hogy igen, nekem sokkal jobban oda kell inkább figyelnem, nem a technikára, hanem a másikra, hogy a másik mit élvez, a másik mitől érzi jól magát, és hogy hogyan fogom tudni én az ő örömét az én technikai változtatásaimmal valamilyen módon elérni. És ez önmagában hordozza azt a kérdést is, hogy én honnan fogom tudni, hogy neki mi a jó. És én onnan fogom tudni, hogy mi a jó neki, hogy ő beszél róla, hogy neki mi a jó. Hogy ő elmondja, hogy neki mire van szüksége. Nagyon gyakran összekeverik azt, hogy ez a bizalomhoz köthető. Hogy ha én bízom a másikba, akkor el tudom neki mondani azt, hogy nekem mire van szükségem. És ez egy ilyen nagyon rókafogta csuka, mert én nem akkor fogom tudni elmondani, hogyha én bízom benne. Az esetek 90%-ában én bízom a partneremben. Hogyha arról lenne szó, hogy hajtogathatja az ejtőernyőmet, hogy nekem mindig ez volt a veszőparipám, hogy hagynám el, hogy hajtogassa az ejtőernyőmet, és ez egy nagyon erős szűrő, mert lehet, hogy valakinek azért nem hagynám, mert olyan kis felületes. Szóval, hogyha hagynám, hogy hajtogassa az ejtőernyőmet, akkor elvileg tudnék róla beszélni a szexualitásomról. De a saját szexualitásomról beszélni nekem kell. És ez nem a bizalom kérdése. Ez annak a kérdése, hogy én le tudom-e magamban azt a fajta gátlást tenni, küzdeni, visszaszorítani, átalakítani, amelyik arról szól, hogy a szexualitásról nem beszélünk még egymás között sem. És ez sokkal inkább az én dolgom és felelősségem sem, mint a kapcsolatnak az a biztonsága. Magyarul értenem kell, hogy egy kevésbé biztonságos kapcsolatban is én el tudom mondani az igényeimet. És mindig azt mondom az embereknek, hogy ez egy tök jó dolog, ha én beszélek a saját igényeimről. Mert, és nem csak a szexualitás terén, hanem bármi másnak a terén is. Hogy azt mondom, hogy figyelj ide, ma este én csak egyszerűen nézni akarok ki a fejemből, mert egy olyan fárasztó napon vagyok túl, hogy én nekem semmiről nincs kedvem beszélgetni, hanem csak úgy ülni egymás mellett és fogni egymás kezét. Na most ez egy olyan igény megfogalmazás, ami egy teljesíthető igény. Ha én az igényeimet megfogalmazom, és a másik fél, teljesen mindegy, hogy milyen területen, ő ezt nem tudja nekem, egy teljesíthető igényt, ami egy átmeneti igény például ez megadni, akkor nem a kapcsolati biztonságról van szó, hanem arról, hogy a másik számára ez egy vagy egyelőre, vagy hosszú távon is megugorhatatlan dolog. Innentől kezdve viszont tudom, hogy nem vagyok jó helyen. Tehát ez egy indikátora annak, hogy ez a kapcsolat lehet, hogy számomra nem lesz kielégítő. Magyarul az igény megfogalmazással tök rendben lehet lenni. Az igény megfogalmazásra adott válasz vagy reakció, az viszont az indikátora lesz annak, hogy ez a kapcsolat milyen minőségű.
Igen, ez nagyon szép és nagyon jó. Azért itt érdemes elmondani, vagy azt gondolom, hogy egy ilyen dolog, ez nyilván egy idősávban kell értelmezni. Tehát nem azt jelenti, hogy ha én ma este kifejezem valamire az igényemet, és a partneremnek van egy másik típusú igénye, hogy ezek a dolgok ne tudnának, ha nem is ütközni, de mondjuk egymás mellett párhuzamosan futni. Tehát nyilván itt az igényeknek az összeegyeztetése az egy nagyon fontos történet, és nyilván az ember nem kell feltétlenül, hogy mindig valakinek valahol, hogyha ezek az igények éppen aktuálisan az időnek abban a sávjában más irányba futnának, akkor ott valami fajta kompromisszumot, vagy valami fajta egyeztetést érdemes kötni. Tehát az azt jelenti, hogy ha valaki ezt szeretné, erre lenne igény, a másiknak viszont arra lenne igénye, akkor ezeket az igényeket érdemes úgy kialakítani, hogy azért középtávon mindenkinek az igénye legyen figyelembe véve.
Ez így.
És hogyha ez jó, ez harmonikusan tud működni itt az igényeknek az összecsiszolása, akkor valószínűleg lesz ebből egy jó kapcsolat. Ha valaki mindig enged, mindig aláveti magát a másik igényeinek, akkor meg valószínűleg el fognak tolódni ennek a kapcsolatnak az egyensúlyi pontjai.
Igen.
Na de hát akkor térjünk vissza magára a szexualitásra és a szexualitással kapcsolatos igényekre, és akkor ezeknek a kommunikációjára. Jóvá válik-e önmagában a szex attól, hogy az igényeket valaki tudja kommunikálni? Nyilván itt nincsenek vagy-vagy válaszok. Ez egy fontos része lehet a dolognak, mint ahogy a technikai rész is egy fontos, egy technikai tudás rész is volt fontos, hogy adott esetben ki mit képes megtanulni, fejleszteni magán.
Gyakran használom azt a példát, hogy akár a szexualitásunkra, akár a lelki életünkre, mentális, fizikai állapotunkra, hogy mi állandóan egy dolgot keresünk, hogy mitől lesz jobb, és erről szólnak a csodagyártók, meg a csodakereskedők, hogy egy dolog, hogy gyere el hozzám, és akkor ezt meg fogod tanulni, és onnantól kezdve rendben lesz minden, de ezek a, hát mondjuk úgy, hogy alacsony impact faktorú sajtótermékek is arról szólnak, hogy azt mondják, hogy itt vannak a megoldások, 3 pont, hogy ezt így csináld, és akkor jó lesz. Szóval az én példám az úgy szokott hangzani, hogy ha úgy fogjuk föl akár a szexualitásunkat, és most erről beszélünk, hogy ez olyan, mint hogy hogyan tudok én jó kenyeret csinálni, ahhoz kell víz, ahhoz kell liszt, ahhoz kell kovász, ahhoz kell só, ahhoz kell sütő, meg kellek én, aki megdagasztja, és mindegyik befolyásolni fogja azt, hogy ez jó kenyér lesz, vagy nem. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy a liszttől lesz jó a kenyér, nem tudom azt mondani, hogy a kovásztól lesz jó a kenyér, nem tudom azt mondani, hogy a sütéstől lesz jó a kenyér, mindegyik hozzá fog járulni ahhoz, hogy ez egy tök egyedi dolog legyen a végén, ami valószínűleg nem lesz újra reprodukálható, hanem csak egy nagyon hasonlót fogok tudni hozzá csinálni.
Így van.
Magyarul a kapcsolati biztonságom, a kommunikáció, a technika, akár a környezet, mert valakinek az is számít.
Így van.
A fizikai állapotom, ezek mind-mind befolyásolják azt, hogy mitől lesz jó a szex. Ezeknek bármelyik összetevője változik, akkor az a szex az más lesz. Az a kenyér más lesz, hogyha egy picit változik.
Így van. És ha valami szinte teljesen hiányzik, vagy nagyon-nagyon-nagyon szűkösen van jelen, akkor valószínűleg megbomlik az egésznek a harmóniája.
Igen, és amíg ez nincs meg, addig ez rendben van. Rendben van, hogy ez most egy kicsit összeesettebb lett, rendben van, hogy ez egy kicsit túlkeresztett lett, teljesen mindegy. Tehát ez minden egyes szexualitásunk rendben van addig, amíg azon a tolerancia határon belül van, amit mi még élvezni tudunk. És az élvezetünk az nem feltétlenül ugye a saját élvezetünk, hanem a másikhoz való kapcsolódásnak az élménye. Amit te is mondtad, az egy nagyon fontos dolog, hogy ha alapvetően hiányzik valami, és az alapvetően hiányzik valami, az azért nehezen megfogható dolog, mert az szexualitás egészéről beszélünk, de mondjuk most, ha csak egy tevékenységről beszélünk, az is egy több összetevős dolog. Ha egy nyalásról beszélünk, az is egy több, az nem csak egy technikai dolog. Mennyire tudok én ráhangolódni a másikra, mennyire tudom érezni az ő ritmusát. Ez egy kapcsolódásról is szól, nem csak egy technikai dologról. Tehát itt már eleve két dologról beszélünk, és akkor nyilván ott van az, hogy engem mennyire izgat föl, őt mennyire, hogy mennyire merít ki. Volt egy beszélgetés, amikor egy hölgy azt mondta, hogy úristen, hát hogy valaki 8 percen keresztül kell szopni, az egy rettenetes dolog, mert annyi ideig nem is lehet. És van, akit meg azt mondja, hogy ez kifejezetten élvezettel tölti el. Szóval ezek nagyon egyéni különbségek, és nagyon oda kell arra figyeljek, hogy például én ezt is tudjam kommunikálni. Hogy figyelj, lehet, hogy ez engem kifáraszt, vagy most egy olyan állapotban vagyok, amiben most fáraszt ki ez a dolog. Nem tudok úgy kapcsolódni. Nyilván arra kellene törekednünk, hiszen a szexualitásunk az egyik, hát legjobb dolog az életünkben, hogy amikor oda jutunk, akkor azért a lehető legtöbb olyan összetevő, amit mi befolyásolni tudunk, a fizikai állapotunk, a hőmérséklet, a környezet, a gyerekek, hogyha ott vannak a környezet, hogy amit szabályozni tudunk, azt lehetőleg szabályozzuk, és az már egy biztonságosabb környezetet fog ahhoz teremteni, hogy mi ott jól tudjunk együtt lenni. De ott is ott van, hogy igenis beszélnem kell. Tehát ez egy végtelen megnyugtató állapot a szexualitás közben, és amikor valaki elmondja, hogy figyelj, most például, ugye lehet, hogy megszoktuk, hogy ezt hogyan csináljuk, de most például nekem egy gyorsabb tempóra van szükségem, most például arra van szükségem, hogy erőteljesebben fogjál, most arra van szükségem, hogy gyengédebb legyél, mert én nekem nem kell kitalálnom azt, hogy abban a történetben éppen ő neki mire van igénye, ezért beszélgetünk közben. Ha nekem ki kell találni, akkor még nagyon összeszokott pároknál is az szokott történni, hogy lehet, hogy félre megy a dolog, és ha félre megy a dolog, még arról se tudok beszélni, az viszont egészen biztosan valamiféle párkapcsolati probléma az fog vezetni.
Igen. Azért itt ebben nagyon izgalmas kérdés, hogy a kommunikációnak hány szintjén történik ez a dolog, hiszen azért azt látjuk, hogy a szavak szintjén nagyon jól lehet bizonyos tudatállapotokban racionálisan, nyugodtan beszélni. Nyilván, ha egy párnak, hogy jól kialakuljanak azok a kommunikációs csatornái, hogy képesek legyenek fogni egymásnak a jelzéseit, nem verbális jelzéseit is, azért ebben nagyon finom hálózatok tudnak kialakulni, és azok ha jól működnek, ezek az információ továbbítások, akkor ezek csodás dolgok tudnak lenni. Tehát nyilván a cél az lenne, hogy nem kell feltétlenül mindent szavakkal megbeszélni, de az pedig viszont fontos, hogyha bárhol úgy érzik, hogy elcsúszott ez a kommunikáció, vagy van egy pici bizonytalanság, hogy ez így jó volt-e, esetleg van valami megbeszélni valójuk, akkor utána közben előtte tudják ezeket lerakni az asztalra, akár szavakkal is.
Én ezt egy picit érzékeny területnek gondolom. Ugyanis ezt lehet úgy értelmezni, hogy nekem nem kell megtanulnom beszélni. Alapvetően az emberek többsége attól szenved, hogy nem tudja elmondani és megfogalmazni az igényeit. Ha én azt mondom neki, hogy nem feltétlenül kell, akkor azt mondja, hogy kap egy visszaigazolást, hogy azt mondták, hogy nem feltétlenül kell megfogalmazzam, magyarul tudok nyöszörögni közben, hogy ezt te akkor hogyan csináld, és fejtsd meg. Én pedig azt gondolom, hogy alapvetően meg kell róla tanulnom beszélni, és ha már tudtunk erről beszélni, és ha már szex közben is tudunk róla beszélni, akkor lehet, hogy ki fog alakulni a finomabb jelzéseknek a rendszere, aminél már nem kell megszólalnom. De ehhez el kell érnem. Azért vannak iszonyú kemény mondatok, ugye? Férfiak részéről mondok egy ilyen mondatot, hogy élvezd már el. Ugye amikor azt mondja a nőnek, ennél visszafogó mondat azért kevés van. A nők részéről meg valami hasonló az, amikor azt mondja, hogy dugd már be a farkad. A kommunikáció messze nem arról szól, hogy én igényeket fogalmazok meg, hanem megmondom a másiknak, hogy mit csináljon. Az igények megfogalmazása, azt nem lehet elégszer elmondani, hogy az rólam szól. És a rólam szól, az nem azt jelenti, hogy én mit akarok. Mit akarok látni, mit akarok, hogy a másik csináljon. Az igény megfogalmazása az azt jelenti, hogy én számomra velem kapcsolatban mi lenne a jó.
Igen. Ezért, valóban ez egy nagyon, nagyon érzékeny terület. Azt hiszem, hogy talán ott tudunk egy közös álláspontot kialakítani, hogy annak, hogy erről képes legyen minden ember beszélni a szeretett partnerével, szeretőjével, stb., az egy mindenképpen egy megfogalmazandó cél. Tehát, hogy képes, hogy ott legyen ez a képesség. Az, hogy egyébként közben már a szexuális cselekmény közben mélységében szavakkal tudjanak beszélni, erre nem mindenki egyébként képes abban a módosult tudatállapotban, mert hogy másképpen van behúzalozva, viszont az, hogy ezeket a tapasztalatokat, vagy ahogy mondod, akár előtte az igényeket egyeztetni tudják, adott esetben erről felszabadultan tudjanak kommunikálni, ez ne egy tabúvá váljon, jó, történt ott valami, és akkor utána erről így nem beszélgessünk, mert az úgy kellemetlen. Még rosszabb esetben akár valami fajta kudarc élmény volt valaki számára, vagy mind a kettőjük számára, hogy ezt ne legyenek képesek szavakkal feloldani, az mindenképpen ez egy rossz irány. Hát a cél az lenne, hogy képesek legyenek akár előtte, akár utána mindenképpen beszélni, és akik számára ez jól és gördülékenyen tud menni, az akár közben is szavakkal tudjanak kommunikálni.
És akkor tegyük hozzá, egy nagyon fontos dolgot érintettél, amikor azt mondtad, hogy kudarc élmény, az egy nagyon fájó érzést hozott elő bennem. Mert nagyon sokan futnak úgy neki a szexnek, meg a szexualitásnak, hogy az egész az arról szól, hogy annak jónak kell lennie, és a jónak kell lennie, ebben a kettő olyan rész van, amivel lehet vitatkozni. Az egyik az, hogy kell. A másik meg mit jelent az, hogy jó. Szóval, hogy ez egy olyan mondat, amivel én el tudom rontani az egészet. Amikor kialakul egy új kapcsolat, akkor lehet köztünk kémia. Kívánhatjuk mi nagyon a másikat. És akkor az eredeti kérdésre visszatérve, nagyon nagy a valószínűsége, hogy elsőre a szex az nem lesz annyira jó. Egyszerűen azért, mert meg kell ismernem a másikat, meg kell ismernem a tempóját, és az még ráadásul egy fölfokozott állapot mind a kettőnk részéről. Persze, van egy csomószor, hogy fergeteges először a szex, de azért a többség úgy van vele, hogy először még tanulom a másikat. És ezt kell értsem, hogy ez nem arról szól, hogy ez jó vagy rossz, nem egy kudarc, hanem én nekem meg kell tanulnom a másikat. meg kell tanulnom, hogy hogy működik, és egy jó kapcsolatnak pont ez az alapvetése, hogy én akarom megérteni a másikat, és akarom megtanulni a másikat. És ha én megtanulom a másikat, és erről folyamatosan beszélgetünk, akkor igenis jobb tud lenni a szex. Tehát én azt gondolom, hogy az eredeti kérdése az, hogy pont a kommunikációtól lesz jobb a szex, hogy attól válik intimebbé, hogy elkezdünk beszélni arról, ami történt, és leszámolunk azzal a hiedelemmel, hogy ennek elsőre is jó kell lennie, és mindig jó kell lennie, és mi az a jó, meg mindig fergetegesnek kell lennie, hanem ez mindig változik, mindig más lesz az eredménye. Egy spektrumon belül valószínűleg ez jó tud lenni. De az, hogy mindig jó legyen, és mindig tökéletes legyen, meg mindig nagyszerű legyen, ez egy olyan teher, ami egy idő után el tudja rontani magának a szexnek a minőségét.
Igen, itt akkor én egy picit picit másképp látom, de lehetséges, hogy itt egyébként csak a szavak szóhasználatom csúszik el a dolog. Én azt gondolom, hogy ugye az egy alaptézis, hogy a szex az alapvetően egy jó tevékenység. És az ember alapvetően azért csinálja, mert valami jó dolgot szeretne csinálni. Itt igazából inkább az a kérdés, amit mondjuk itt anyassággal, szülőséggel, egyebben szokás behozni, ez az elég jó legyen. Tehát, hogy az az élmény alapvetően egy pozitív élmény legyen. Egy negatív élményű szex az azért nem jó, és az egy nagyon romboló tud lenni, akár egy futókapcsolatban, akár egy párkapcsolaton belül. Azt az elvárást, hogy egy szex az mindig fergeteges legyen, extatikus legyen, transzcendens legyen, ez egy óriási teher a szexualitás számára, meg a résztvevők számára, de az, hogy alapvetően az egy pozitív élmény legyen, pici pozitív élmény legyen, az azt gondolom, hogy ez egy alapvetésnek kéne, hogy legyen. Mert ami viszont negatív, rossz, fájdalmas, rossz értelemben felkavaró, az mindenképpen rombolóvé válhat egy kapcsolat számára, ami beleférhet egy picit, de azért érdemes kerülni.
Szerintem meg nem fér bele. Uh-huh. És itt akkor azt gondolom, hogy tudunk egyezni, mert hogy én nem arról beszélek, hogy el kell fogadjam azt, hogy valami nekem rossz, meg fájdalmas, és akkor itt nagyon fontos dolog lenne definiálni, hogy mit jelent a rossz. Uh-huh. Tehát állandóan beszélünk énekről, hogy jó, meg rossz, de mit jelent a jó, mit jelent a rossz, hogyha engem, ha én szeretem a BDSM-et, vagy a megkötözést, akkor az, hogyha engem megkötöznek, meg ütnek közben, akkor nekem az kifejezetten jó lesz.
Ha jól kötöznek meg, és jól ütnek, és megfelelő mértékben.
De ha én a vanilla szexet szeretem, akkor a megkötözés, meg az ütés, az nekem rossz lesz. Tehát nem tudok mit kezdeni azokkal a fogalmakkal, hogy jó, meg rossz. Tehát azt tudom mondani, hogy élvezetes, meg kevésbé élvezetes, igen. De az, hogy számomra mi az élvezetes, meg mi a kevésbé élvezetes, azt én másik nem fogja kitalálni, csak onnan, hogy beszélünk róla.
Persze. Alapvetően egy kapcsolódást erősítő dolog az alapvetően azért jó szokott lenni, vagy a mutatónak a pozitív oldalára, és a legtöbb ember számára pedig, ami rossz értelemben fájdalmat okozó, adott esetben személytelen, odafigyelésmentesebb, és most megint nem ezzel kapcsolatos játékokra gondolok, hanem a klasszikus értelmemet, az alapvetően azért ez egy negatív irányba szokta elvinni a dolgot.
Jókat mondasz, és értem, csak hogy azt kell hozzátenni, hogy például, amit mondasz, hogy személytelen szex. Van, akinek a személytelen szex kifejezetten jó. Van, aki azt mondja, hogy neki szüksége van arra, hogy a másiknak az arcát elfedje. Míg a harmadik ember azt mondja, hogy nem is tudok izgalmi állapotba kerülni, hogyha elfedi valaki az arcát. Ez, hogy mi van a pozitív oldalon, meg mi van a negatív oldalon, az fogja meghatározni, hogy én el tudom mondani, hogy számomra mik az izgató dolgok.
Persze.
És akkor adok valami támpontot a másiknak. Szerencsés esetben egyébként ez már a randizásnál, ez első randizásnál ki kéne, hogy derülje, hogy figyelj ide, nekem vannak ilyen szexuális igényeim, fantáziáim, én ebben érzem jól magam. Olyan fura, mert tervezünk erről is beszélni, hogy mi anyagi dolgokról se beszélünk. Uh-huh. Egy normális kapcsolati rendszerben az anyagi helyzetemről is kellene tudnom beszélni randizás kapcsán. A szexualitásomról is kellene beszéljek egy randizás kapcsán. Miért? Mert szerencsés esetben eljutunk oda. Igen. És az életünknek meghatározó része lesz a szexualitás is. Hogyha mi erről nem beszélünk már a randizás közben, akkor lehet, hogy beleöltem én fél évet abban, hogy találkozok egy olyan emberrel, akinek egyébként tök más elképzelései vannak arról, hogy neki mi a jó. És az tökre rendben van, hogy neki az a jó, de az is tökre rendben van, hogy én meg más szeretnék.
Igen. Igen, ez így van. És azért itt is fontos szerintem hangsúlyozni, hogy a szexualitás azért két ember esetében ez egy közös dolog, amit létrehoznak együtt. Tehát nyilván nagyon-nagyon eltérő igények, nagyon-nagyon eltérő alapvetések, azok a legritkábban tudnának működni, de hogy itt alapvetően senkit nem azt mondjuk, hogy feltétlenül egy teljes checklisttel és érkezzen egy randevúra, ami persze, ha kifejezetten egy szexuális kapcsolódás a célja, akkor az egy praktikus és nagyon lényegre törő dolog lehet, de azért alapvetően az, hogy fő ízlésbeli dolgok, fő dinamikákkal kapcsolatos dolgok, amiben van valakinek önismerete, akkor azért ez jó, hogyha be tudja hozni ezeket a témákat is egy randizásnak a megfelelő pontján. Mert egyetértek veled, hogy óriási eltérések azok nem fognak összecsiszolódni, viszont az emberek egy része teljesen új oldalát tudja felfedezni egy új kapcsolatban, egy új kapcsolódásban, akár rájöhet arra, hogy bizonyos területek számára nagyon vonzaltak, nagyon izgalmasak, és főleg az, hogy biztonságos környezetben, biztonságos kapcsolódásban akár olyan területekre is el tudnak kalandozni egy szeretett partnerrel, amire korábban azt gondolta, hogy ez egyáltalán nem izgató számára.
Nagyon érdekes, mert ugye most talán elárulhatjuk, hogy tervezünk egy komolyabb felmérést a magyarok szexuális fantáziáiról, és ez majd egy online felmérést lesz, és szeretnénk, hogy minél többen kitöltsék. És itt jön be az a dolog, hogy én tisztában vagyok a szexuális fantáziáimmal. Mindenki tisztában van a szexuális fantáziáimmal. Módosult tudatállapotban megélünk szexuális fantáziákat. Tehát nagyon ritkán lesz, hogy én találkozom egy partnerrel, és azt mondom, hogy hát eddig nem gondoltam rá, de vele ezt nagyon szívesen megél. Ilyen nincs. Olyan van, hogy gondolkoztam rajta, hogy ezt szívesen megélném, de még nem találtam hozzá partnert magyarul, ha a checklisttel nem is. De ezekkel a vágyakkal és fantáziákkal én be tudok menni egy kapcsolatokba. Tehát nem csak, ahogy te fogalmaztál, most nem jut eszembe, hogy ezekre a fő irányvonalak van, hanem akár a fantáziáimat is bevihetem, mert azzal kiterítem a lapjaimat. És megint csak sokkal egyszerűbb az elején szembesülni ezzel, és ehhez valamiféleképpen kapcsolódni, és lehet, hogy ezek a fantáziák egyébként ott vannak a másikban is, és akkor tudunk kapcsolódni, mint sem, hogy kiderül, hogy neki nincsenek is ilyen fantáziáik, igen. És onnantól kezdve viszont én egy hiányt fogok megélni ebben a kapcsolatban, amelyik hiány pontosan abból adódik, hogy egyszerűen nem beszélünk arról, hogy mi a szexualitásban mit szeretnénk megélni.
Igen. Összefoglalva a mai beszélgetésünket, ahhoz, hogy létrejöhessen a jó szexualitás két ember között, az elég jó szexualitás a két ember között, ez nagyon-nagyon nagy segítséget tud adni az önismeret, hogy az ember képes legyen látni, tisztán látni a saját vágyait, a saját szükségleteit, képes legyen nyitott maradni akár a saját technikájának a fejlesztésére, arra, hogy fizikailag, vagy akár technikailag meg tudjon felelni a partnerének, és a harmadik, ami talán a legfontosabb, és amit a legtöbbet hangsúlyoztunk, hogy képes legyen kommunikálni, képes legyen megfelelően elmondani a saját igényeit, a saját vágyait, és meghallgatni a partnerének a hasonló vágyait és a hasonló szükségleteit, igényeit. Köszönjük szépen! Ez volt a mai Szexkultúra Podcast, és amennyiben kérdésetek van, véleményetek van, esetleg témát javasolnátok, keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!